takes it himself. Look at him turn back and forth. Oh, he broke his ankles. Now he's got an entourage, and he's got a touchdown. He is Houdini.
Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok, és a Fumble Fórum most visszanyúl egy régi-régi koncepciójához, amivel már sajnos jó ideje nem érkeztünk, ez a Big Business, ahol nem csak az NFL-lel magával foglalkozunk, hanem az NFL mögötti üzleti operációval is. Tehát igyekszünk más aspektusból is megfigyelni a sport körüli lépéseket és híreket. És itt van velem Alex, Big Business Alex. Szia, Alex!
Sziasztok!
És hát az elmúlt időszakban is off-season kezdetével azért felsejlettek teóriák, felsejlettek gondolatok, és hát nagyon sok mindenem vagyunk már túl. Ezért úgy gondoltuk, hogy próbáljuk meg összefoglalni azt, hogy mi is vár ránk ebben az off-seasonben, és mik is voltak azok az események, amik üzletpolitikai szempontból és szimplán csak gazdasági szempontból is jelentősen érintette most ezeket a csapatokat. Szóval úgy gondolom, hogy izgalmas off-season elé nézünk, és ahhoz, hogy tisztán lássuk a következő lépését mondjuk a kedvenc csapatunknak, vagy szimplán csak a csapatoknak, az jelentősen tudnunk kell, hogy hogy működnek az NFL-nek az ilyen jellegű gépezete. Szóval, Alex, hogyha te is benne vagy, akkor szerintem vágjunk bele, mert nagyon-nagyon sok témával készültünk, és az első témánk pedig az lenne, hogy fizetési sapka. Mi is ez a fizetési sapka? Miért fontos ez a fizetési sapka? És miért definiálja ezt a sportot nagyon sok szempontból a fizetési sapka, Alex? Mit gondolsz erről?
Alapvetően ez úgy működik, hogy az NFL és maga a csapatok le vannak egymással szerződve, abból a szempontból, hogy a bevételnek egy bizonyos százalékát kötelezően, vagy nem kötelezően a játékosokra kell fordítaniuk, viszont annál többet nem is fordíthatnak rájuk. Ez azt hiszem 52-53 százalék jelen pillanatban, és ez, ami ugye magát ezt a sapkát adja meg. Ugye évekig, sőt akár évtizedekig figyelhettük, hogy ez a sapka folyamatosan nőtt, és most a 2020-as COVID-válság miatt volt egyszer egy visszaesése, most pedig újra megindult. Ez jelentősen hozzájárult ugye a plusz rájátszás meccs, a tavaly előttől, és tavalytól pedig ugye az extra hét az alapszakaszban. A fizetési sapka ugye arra szolgál, hogy megadja azt az egyenlőséget a csapatoknak, hogy mindenki ugyanannyi pénzzel indul meg, tehát onnantól kezdve két dolog fogja meghatározni a csapatnak a sikerességét a játékállomány szempontjából, hogy hogy draftolnak, és hogy milyen szerződéseket kötnek az a meglévő szabadügynökeikkel, valamint hogy hosszabbítanak a meglévő játékosaikkal. Emiatt ugye ez egy részben matematika, részben gazdaság, és legeslefőképpen számvitel. Tehát most egy kicsit a mélyre ástam, láttam, hogy amit mindig mindenki elmond, hogy a fizetési sapka az túl van értékelve. Mert ez igazából, ahogy beszéljük is, aztán pont jövő héten lesz a határideje, amikor pontosan bele kell férnie a liga új évnek a napján mindenkinek a fizetési sapkába, és ugye utána, tehát mindig úgy mondom, a következő évben kell megfelelnie az előző évnek. Ez annyiból áll, hogy ha valaki egyszerűen matematikailag összeadva a szerződésetnek az aktuális éves kifizetését, vagy elszámolását, ha túl van ezen a számon, akkor elvileg nem kezdheti meg a liga új évet, tehát nem igazolhat, és nem vehet részt a drafton. Ilyen még soha nem történt, tehát mindenki mindig megoldotta bizonyos okosságok útján. Viszont nagyon fontos, hogy ez a szám, ez nem egyenlő azzal, amelyet egy évben a csapatok kifizetnek. Tehát általában a csapatok több pénzt fizetnek ki, utána pedig ezt így elosztogatják. Amit szerintem majdnem mindenki hallotta már, van ez a fizetési aláírási bónusz, amit ugye automatikusan azonnal abban a pillanatban megkap az összes játékos, amikor aláírja a szerződését. Ez úgy szokott működni, hogy 3 vagy pedig 4 évre van pontosan elosztva, tehát ha valaki kap 20 milliót, akkor idén az nem fog 5 milliót érni, nem fog 20 milliót érni a fizetés sapkában, hanem csak 5 milliót a következő 4 évben. Viszont fix annyit fog érni, akkor csak egy évet játszott az illető. Tehát hogyha valakinek, ha visszamegyünk a 20 milliós példához, valaki 20 milliónyi aláírási bónusz kapott, ugye idén 5 év, 5 millió, 5 millió, 5 millió, 5 millió lesz a következő 4 éve. Viszont hogyha őt egy év múlva kivágják, akkor megint megjelenik egy ismerős fogalom, amit ugye halott pénznek, dead money-nak nevezünk, ami pedig, hogyha elküldik ugye ezt a játékos, attól függetlenül benne marad a sapkában, és még 15 milliónyi halott pénz keletkezik utána. A halott pénzet nem csak ez egy, hanem egy nagyon sok formája van, az összeg, amit semmilyen módon nem lehet restruktúrálni a játékosoknak a szerződéseikben. Ide vissza fogunk majd térni egy téma kapcsán, de most még annyi, hogy maga a játékos fizetéseknek rengeteg fajtájuk van. Van ugye a roster bónusz, vannak különböző ösztönzők, hogyha valaki beült a rájátszásba, a Pro Bowler lesz, Opro lesz, ő lesz a legjobb a posztján, bármilyen más kvantitatív mérhető szempontból kiemelkedik, akkor vannak ugye különböző ösztönző, és van mellette ugye mind a fix, mind pedig ugye a garantált, és valamint ugye a meccs pénzek is. Az összességében ennek az együttese, amit ugye fizetési sapka elköltésnek nevezhetünk, viszont nagyon fontos, hogy nem kötelező az egészet elköltenie egy csapatnak, és hogyha valaki nem költi el az egészet az adott évben, tipikusan ilyen a Colts, akkor a fennmaradó összeget azt átmentheti a következő évre. Tehát mindig úgymond így, tehát hogyha valakinek eddig volt 200 milliós sapka, és ő csak 190-et használt föl, akkor ezt a 10 milliót átmentheti a következő évre. Van-e valami kérdésed ezzel kapcsolatban?
Összességében Tom Brady volt az, aki nagyon-nagyon jól csinálta ezeket az úgymond add-on itemeket, tehát ez a hozzáadott teljesítmény, bónusz, stb., ami ezért nem sokat segített a csapatnak is sokszor, szóval ez valóban azért nem egy ilyen ritka jelenség az NFL-nek. Ugye a garantált pénz az ugye nem 100%-ban ugye az, amit aláírnak. Ezek általában százalékosan szoktak változni, ez pozícióktól és stb. Jelentősen változhat, de erről biztos, hogy még ugye részleteiben fogunk beszélni. Mit gondolsz, Alex, hogy az európai futballban azért a fizetések nagyon-nagyon csúnyán kilőttek az elmúlt időszakban, és be kell látni, hogy a futballban pár elit csapat van Európában, akikre szinte ilyen garancia van, hogy bekerülnek legalább mondjuk a Bajnokok Ligája negyed döntőjében. Mit gondolsz, hogy arra, hogy ez a futballban mondjuk, amit mi Európában itt követünk, és tényleg nagyon fontosnak tartunk, hogy egy picit tisztább legyen és kiegyensúlyozottabb a fizetési sapka, egy járható út lehetne? Mit gondolsz erről?
Na, az nem járható út. Az NFL az egy zárt rendszer. Ott 32 csapat van, lehet, hogy bővülni fog bevállni, bár nem hiszem, de ott ugye mindenki ugyanazt a szabályrendszert követi, és ugye maga az NFL, maga a franchise egybe tartja ezt az egészet. Na, most ugye nem ismerem annyi az európai futballt, de ott ugye tudtam, hogy több liga is van, vagy több ilyen szervezet, mint az UEFA, a FIFA és minden más. Azt kellene, hogy mindenki betartsa ezt a szabályt, vagy ezt a megállapodást, hogyha már csak egy valaki azt mondja, hogy már pedig mi többet fizetünk, akkor mindenki oda fog menni. Úgymond egy ilyen önmagába, dugába dőlt rendszer. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy míg a 32 NFL csapat nyilván nem ugyanannyit ér egymással szembe, és ebben nagyon sok szerepet játszik, hogy ki mennyire sikeres, az itt Európában egyszerűen mennyiségileg is sokkal, de sokkal több csapat van. És a másik az, hogy most itt vagyunk Magyarországon, nem mindenki MTK, meg Videoton Drucker, hanem van, aki a Liverpoolnak, van, aki a Realnak, és minden más csapatnak szurkol, vagy egyszerűen csak a másik része, hogy van ugye ez a home bias rész, hogy a hazai szurkolótábor az meghatározza magát az országot is. Tehát ugye Magyarország soha nem fog akkor a szurkolótábor, egy magyar csapat nem fog akkor a szurkolótábort betoborozni, mint amikor hát egy igazi nagy nemzetközi klub be tud mondjuk a PSG. Emiatt szerintem nem is lenne fair egy kalap alá hozni, mert az egyik nem is bírnak termelni, és a nagyok pedig pénztől buknálnak el.
Világos. És akkor visszatérve egy picit erre a dead money témára. Tudjuk azt, hogy ez a garantált pénzösszeg ez egyre nagyobb jelentőséggel bír a játékosok szerződésében. És ezt tudjuk, hogy volt például a Cousinsnak az a legendás szerződés, aminek ugye jelentős mennyisége garantált volt, és talán ez meg is nyitotta ezt a kaput, hogy egyre nagyobb szegmens a szerződéseknek már inkább majd, hogy nem, ilyen 75% felett lehet akár garantált pénzben. Mit gondolsz, hogy a garantált szerződések, hogyha így mérlegre tesszük, ez inkább a franchise-t védi, vagy inkább a játékost? Ezt hogy értelmezzük szerinted, és mi optimális ebben?
Ennyi a témánál sokat számít maga a játékosnak a pozíciója, a teljesítménye és az életkora is. Tehát azért tegyük hozzá, hogy ezek a magas garantáltak, ezek inkább az irányítókra jellemzőek. A másik pedig, hogy ez egy Cousins óta nem kapott kb. Senki ilyen full garantáltat. Tehát azért beáraszta a piacon magának, hogy a Vikings ezt megadta, de más nem adta meg, és nem véletlenül nem adták. Mert akkor is, hogyha mondjuk az adott játékos rászolgált volna, vagy rászolgálva. Én azt mondom, hogy nyilván egészen mást keres egy fiatal és egy veterán játékos, mert veterán játékosnak meg kevésebb lehetősége van bizonyítani, időben is. Még egy fiatal játékos hamarabb bevállalja, főképp, hogyha tudja, hogy top a posztján, vagy magasabb ösztönző százalékokat tesz be a szerződésébe. Valamint, hogy sokat számít az, hogy ez nem csak pénzbeli döntéseknek a kérdése. Tehát nagyon fontos, hogy a magas garantált a rendelkező játékosoknak a szerződése, az nehezebben is mozdítható. Tehát pont azért látjuk azt, hogy akinek magas garantált szerződése van, valószínűleg hamarabb rúgnak ki előle, vagy cserélnek el játékosokat, akinek kevesebb van. Legjobb példa, mindössze alig 24 órás példa, Amari Cooper, akinek nulla garantált pénze volt idénre, és sokkal hamarabb megváltott tőle, mint szinte bármelyik játékost, akkor, hogyha egy első számú elkapóról beszélünk. A másik pedig, hogyha már maradunk a Cleveland-es elkapóknál, akkor OBG szerződése volt idén, amikor ugye lejárt a trade határidő, senki nem vitte el végül, és mielőtt kivágta volna a Cleveland, átalakították úgy a szerződését, hogy ugye ott egy nagy dead money keletkezett, és átalakították, hogy ez a dead money valamelyest, ahogy már mondtam, ez a adási bónusz kampányán belül kicsit is szét lehet osztva az évekre, tehát kicsit vicces, hogy kirúgtak egy játékos, és még aznak fizettek neki x millió dollárt, csak azért, hogy több évre el tudják ezt majd osztani számvételileg. Emiatt azt mondom, hogy ez a mozdíthatóság kérdése is, és sokat számít, mondom, a pozíció, az életkor és a várható teljesítmény. Elsősorban viszont azt mondom, hogy inkább a csapatokat szolgálja.
Ez nagyon érdekes sok szempontból, mert ugye azt láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban a játékosok szerződése pozíciók szintjén ugye jelentősen megváltozott. És egy ilyen pozíció például a running back, és úgy gondolom, hogy semmi meglepő nincs abban a hallgató számára, hogyha azt mondjuk, hogy az irányító, és a hasonló prémium pozíciók mennyire felértékelődnek, és mennyire jelentős szegmensét viszi el a salary cap-nek, viszont a futók esetén az be kell látni, hogy az elmúlt években nagyon súlyos szerződéseket kötöttek, viszont elkezdett inflálódni a futó pozíció. És ugye ez nem csak azt jelenti, hogy committee-k jöttek létre, tehát egyre több futót használnak mennyiségben egy csapatnál, tehát nem egy lead back, tehát első számú futó van mondjuk már a csapatoknál. Mit gondolsz, eljutottak a csapatok azonra a pontra, hogy úgymond cut our losses, tehát nyeljük be a veszteséget, és várható az, hogy mondjuk a CMC, az Elliot, kamerát ne vegyük ide, Aaron Jones, vagy mondjuk esetleg Dalvin Cook súlyos szerződése már inkább teher a csapatoknak, már-már akciósan kerülhetnek ezek a játékosok máshova.
Itt nagyon fontos, hogy maga a csapat hogy van építve, viszont szerintem most már kimondhatjuk, legalábbis remélem, hogy ez volt az utolsó ilyen nagy megfizetett generáció. Ez nyilván hozzájul az is, hogy az elmúlt években nem voltak jó, igazán jó újonc running back-ek, akik igazán kiemelkedtek volna. Sokat számít az, hogy maga ugye elkapásban is mit tesz hozzá az adott futó. Tehát ez is, mondtam, te is mondta Dalvin Kamara nevét, aki szinte már, hogy majdnem egy első számú elkapó szerepet is tud hozni. Nyilván nem egy go meg egy fly útvonalon, de ott tartunk, hogy, hogy a liga általánál szinte biztosan jobban fut egy flat és egy hasonló útvonalat, és ugye a scramble drill-be is nagyon könnyen bevethető. Viszont nem érnek meg ennyit. És most már annyi példa van, Todd Gurley-től elkezdve, Saquon Barkley-n át, mindenki, hogy egyszerűen, ha nincs jól építve a csapat körülöttük, akkor nem tudnak kiemelkedni, ha meg jó a csapat körülöttük, akkor nem érdemes megfizetni őket, mert akkor egy átlagos futó is hozni fogja, lehet, hogy nem azt a legkiemelkedőbb teljesítményre ők képesek, de egy bőven olyan teljesítményt, ami elég egy Super Bowl-ra, mert ha megnézzük az elmúlt 6-8 évben, nem volt igazán kiemelkedő futóval rendelkező Super Bowl győztes csapat, az utolsó talán Marshall Lynch volt, mi a Seahawks-szal.
Okay. Ha te lennél egy GM, Alex, melyik az a pozíció, ahol a legjobban megfognád, pozíciók, akár többet is mondasz, melyik az a pozíció, ahol a legjobban megfognád a pénzt, és melyik az, amire te különösen költenél?
Hát ez ugye sokat számít a csapatnak a felépítésétől is, mert ugye a védelem, hogy építesz föl, ott nagyon sokat számít az, hogy onnantól kezdve hova költesz. Mondjuk, ha olcsó a falad, akkor drágább linebackerek kellenek, vagy pedig vice versa. Nyilván, ahogy most már jobban tudjuk, hogy azokat a játékosokat kell megfizetni, akik egyre közelebb vannak a labdához. És ugye ezek az irányítók, az elkapók, ezzel a szisztémával a támadó falemberek, valamint a pass rusherök és a cornerbackek, hogyha átmegyünk ugye a védelmi oldalra. Emiatt ugye hol lehet legjobban fogni? A futókon, a gárdokon, a linebackereken és a safety-ken. Safety-nél hozzátenném, hogy a strong safety. Tehát, hogy a kettészedni, mert egy jó free safety nagyon sokat tud hozzátenni, akár egy cornerbacket is tud játszani. mint mondjuk Gardner Johnson a Saintsből, aki az egyik legjobb példájával mondjuk ugye Matthew is, de akiken egyszerűen a modern NFL elbánt, azok a linebackerek, legestől főképpen a linebackerek és a futók, utánuk pedig a gárdok és a safetyk.
Uh-huh. Én ezzel teljes mértékben egyetértek veled. Szerintem ez egy teljesen, mondjuk úgy, hogy a mai NFL-nek megfelelő elgondolás.
Évek ezelőtt ez még egy ilyen, ez egy haragosabb véleményt váltott volna ki az emberek, most már mindenki látja, hogy miért van így. Most már hál' Istennek bizonyította a liga is azt, nem csak analitikai, hanem egyszerűen a látvány szempontjából, hogy ezek a játékosok nem adnak hozzá. Lásd, Jamal Adams két első körér nullát tesz hozzá a Seattle Seahawkshoz.
Igen, ugye azokat az értéket most visszaszerezték Russell Wilson-nél cserébe. Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes játékos csere volt, fogalmazzunk így. Alex, most itt állunk ugye free agency előtt, és hamarosan érkezik ugye a draft is. És ugye, hogy a kettő közt van egy ilyen befolyásoló tényező nagyon erősen, és most egy pozíción keresztül mutatnám ezt be. Ez a defensive end pass rusherek, ami ugye egy prémium pozíció. Sokat költenek rá a csapatok, és ugye szükséges is. És most azért egy elég erős, úgymond defensive heavy draft fog jönni, ahol egyáltalán nem okozna meglepetés, hogyha mondjuk a játékosok az első körben 60-70%-ban a védekező oldalról érkeznének. Főleg azt is tudjuk már, hogy egy mély pass rusher évfolyamról beszélünk. Szerinted ez lejjebb nyomhatja a free agenteknek a lehetőségét szerződésben, valamint csak szimplán úgy, hogy mint piaci értéküket.
És sokat számít az, hogy az adott játékos, aki ugye most ilyen pillanatban szabad ügynök, mennyi pénzt akar keresni. Mert ha sokat akar keresni, akkor elmehet ilyen a rossz csapatokhoz, akik a draft elején vannak. Ellenben, hogyha eredményekre vágyik, akkor valószínűleg inkább egy picit ilyen kedvezményesen el tud menni egy contender csapathoz. Emiatt viszont ugye most ebben az évben kialakul egy ilyen ellentét, hogy ezek a rossz csapatok, akik ugye a draft elején vannak, Jaguars, Texans, Lions akármelyik, ezek valószínűleg el tudják venni majd a saját passértetőiket, emiatt nincsen szükségük rájuk. És az jó kérdés, hogy akarsz a kettőt. De a másik része az, hogy aki viszont a végén akar elmenni, most egy 20 és 30. közti pick, az nyilván soha nem fog neked olyan biztonságot adni, mint mondjuk egy kipróbált szabad ügynök. Úgyhogy azt mondom, hogy valamennyit lehet, hogy számszerűsítve veszteni fognak ezen a szabad ügynök, de szerintem nem sokat. A másik az, hogy mindig van egy pozíció egyébben, aki megszívja, de aki top játékos abban a pozícióban, az úgyis meg fogja kapni a nagy pénzt. Még megkapták 2020-ban is, amikor ugye csökkent a fizetési sapka. Itt ugye mindig az a kérdés, hogy aki mondjuk nem prémium játékos, az mennyire szívja meg. Azok valószínűleg ott inkább kockáztatsz egy ilyattal.
Világos.
És pont a pénz miatt.
Világos. És ha már említetted ezt a 20-32. Pick közti szakaszt a drafton, én úgy gondolom, hogy az első körös játékosoknál az ötödéves opció egy nagyon fontos dolog. És most úgy van GM, pénzügyi és akár edzői szemmel, mit gondolsz, ha te lennél ilyen helyzetben, és hogyha a második kör elején lennél, és még nincs irányítód, vonzó lenne felkerülni, feljebb menni egy boomer bust irányítóért, kihúzni inkább az első kör végén, hogy megszerezd ezt az ötödéves opciót nála, és mondjuk annak a tudatában, hogy bebuknék akár egy vagy kettő mondjuk harmadik körös picket ezen és mondjuk a következő draftomon. Úgy szerinted ez egy fontos szempont lehet mondjuk egy draftnál? Hangsúlyozom, GM és mondjuk edzői szempontból.
Igen, idén ugye nagyon furcsa lesz, mert nincsenek top irányítók, nem látjuk azt, amit tavaly, hogy több csapat is feltrédel, mondjuk tavaly a 49ers, viszont 18-ban láthattuk azt, hogy az utolsó helyre, 32. helyre feltrédelt a Baltimore Ravens, és elvitte Lamar Jackson pontosan azért, hogy 5. éves opciója benne maradjon. Szerintem megéri. Abból a szempontból, de csak akkor éri meg, hogyha biztos vagy abban a picketben, hogy akkor ő kezdő lesz. Mert akkor megérített az a risk return, amiről szoktunk beszélgetni ebben a szegmensekben, kisebb kockázatot választ, mint amekkora várható nyereményed. Tehát mondjuk most tipikus, ez néha például nem is tudok mondani, hogy 32. helyen csak azért felmentek le már Jacksonért, hogy elvihessék, valószínűleg elvették volna 5-6 pikkel később is, ahol ők voltak, az első körös választásnak ugye az 5. éves opciójáért, amivel most tudnak is majd élni. És a másik az, hogy itt még az is nagyon sokat számít, hogy mivel nem bízol annyira ebben az irányítóban, ezért is nem top 10-es pick, emiatt sokkal több időd lesz megnézni, mit tud.
Uh-huh.
Ott az egy év, az még értékesebb is lehet, mint ez a 10-20 millió, amit elköltesz rá pluszban.
Igen, ez egy érdekes jelenség lehet, és gondolom, hogy ezen a drafton ez fokozottan előjöhet. És most már azért elindult úgymond az irányító hype, de úgy gondolom, hogy ez a free agency-ben most, vagy már free agency előtt, bocsánat, és trédekben már nagyon aktívak a csapatok. Így úgy hiszem, hogy ez a draft még messze nem lezongorázott, még mindig nagyon nem látjuk azt, hogy ezek az irányítók hol mehetnek ki. Most úgy gondolom, hogy a combine után azért valamennyire körvonalazódnak a kikibe szerelmes, kikivel interjúzott nagyon sokat, és szerintem már készülnek az úgymond baitek is, ugyebár, hogy melyik az a csapat, aki próbálja velünk elhitetni, hogy már pedig mi biztos, hogy irányítót fogunk húzni, vagy mi nagyon-nagyon-nagyon nem szeretnénk irányítót húzni. Ezek úgy gondolom, hogy mindig nagyon érdekes jelenségek szoktak lenni a drafton, szórakoztató dolog. Oké, Alex, nagyon sokat beszélgettünk már itt GM-ekről és edzőkről, és mit jelent ez könyvelési szempontból? Hova tartozik ez a GM, kinek felel, és utána hova kerül a könyvekben, és ugyanez az edzőknél? Hogy működik ez szerint? Hogy működik ez?
A GM és a vezetőedzőnek a szerepe az nagyon fontos, hogy pénzügyileg másról helyezkedik el, mint a játékos. Tehát a fizetési sapka, amit beszéltünk, az csak a játékosokra vonatkozik. Abban nincsen benne se a stáb, se a scoutok, se az edzők, és egyik háttér dolgozósa, aki mondjuk a könyvelésen könyve, vagy marketingesként az online médiát viszi. Úgy szinte nincsenek benne a vezetőedzők és a GM-ek se. Tehát lényegében itt jön ki a tulajdonosok közti különbség, hogy ki mennyit hajlandó elkölteni ilyen jó stábra, tehát egy jó vezetőedzőre és egy jó GM-re, és látjuk azt, hogy ki az, aki spúr, és ki az, aki emiatt nem is jut hozzá olyan prémium emberekhez, prémium vezetőkhöz, mint mondjuk a Jacksonville, vagy pedig a hiába Super Bowl-t játszó Bengals. Nagyon fontos, hogy az őszerződések általában annyira nem nyilvánosak, csak az általában az ilyen éves átlag, nekik is vannak általában kiegészítőik, nekik az alapfizetésük az mindig full fix. Szóval úgy, mint én nekem vagy te neked a munkahelyünkön, nagyon amit már megbeszéltünk a főnökünkkel, amit aláírtunk, az fix. Azon kívül vannak különböző bónuszaik, hogyha a csapat bizonyos sikereket elér, ami nem játékosokhoz van kötve, hanem kifejezetten meccsekhez. Tehát, hogy mennyedik a Super Bowl-t, és onnantól kezdve visszafele nem azt, hogy segítséget csökkenni a sorrendben. Ugyanígy működik a vezetőedző is, és nagyon fontos, általában a vezetőedző a GM-mel egyezkedik, viszont ennél a kettőnél előfordulhat az, ami nagy részt ritka. Itt van Magyarországon valamennyire megtapasztalhatják emberek, de Amerikában pláne nem, hogy ez a két ember, legalábbis a GM biztosan, közvetlenül a tulajdonossal alkudozik. Ott ő rajta múlik az, hogy milyen szerződés harcol ki önmagának, meg úgy szint ezeknél szokott lenni úgy szint ügynök. Tehát mind a GM-eknek, mind pedig az edzőknek szokott lenni ügynöke, aki a pénzügyeit intézi. Nagyon fontos, hogy ez maga a stáb, az kialakítja, amire sokat beszélünk, a kultúrát, az új felfogás, hogy a csapat az milyen felállásba szeretne mondjuk játszani, és hogy mire teszi a hangsúlyt, tehát mit tudom, vagy a futás megállítása, vagy pedig a passz megállítása, futójáték erőltetése és egy futófal létrehozása, vagy pedig inkább egy gyenge középfal, erős tekölduó, hogy jól legyen a passzjáték, és a többi, és a többi. Ezeket jól megfigyeltjük, hogy ahonnan átjönnek általában ezek a szereplők, azok hozzák az ottani kultúrát. Én most például nagyon örülök neki, hogy a jó példák között emlegethetem a New York Giants-et is, akik ugye a buffalo-i kultúrát hozzák át Schoen-nel és Brian Daboll-al, és ott tipikusan fognak rámenni, amit az elmúlt 4-5 évben felépítette Buffalo-ban, és a másik ilyen pedig Denverben. Itt akartam mondani a nevét, aki ugye a Green Bay-nek volt az OC-ja, offensive koordinátor, Hackett, ami emlékszem, hogy nem vicces volt, mert egyszerűen még kirúgták Jacksonville-ből, amikor így elkezdett összeomlani a Jacksonville 2018-ban, és így nem mindenki mosolygott, hogy nem pont őt kellett volna lehet kirúgni onnan. Szóval a Hackett és ugye az új GM is lehetett látni, hogy nagyon másképp gondolkodnak, mint az előző rezsim, aki úgy szint az elmúlt évek ugye nagyon rosszul néztek egy Denverbe, de előtte összetettek két Super Bowl részre, és a Super Bowl győztes csapatot, és a mostani, még hogy a trade-et nem is vennénk hozzá, de maga a trade is nagyon sokat adott hozzá, a Russell Wilson trade, hogy meg kell tennünk mindent, hogy a csapat minőségét felhozzuk egy olyan szintre, amilyen mi csoportunkban elég lehet, hogy rájátszásba jussunk. A Denvernek ez is volt a baja, hogy hirtelen bekerült a csoportba két top irányító. A rossz példákkal meg hát beszélhetni naposszat, én megint kiemelném a Jacksonville Jaguars-t és a Texans-t, akiknél lehet látni azt, hogy általában ott tartanak most már, hogy éves szinten egy évet terveznek egy vezetőedzővel. A Jaguars-nál van minden szempontból a legeslegrosszabb GM, akinél érthetetlen az, hogy végre elvihették volna egy jó támadó koordinátorból avanzsált vezetőedzőt, ugye Brian Leftwich személyébe, aki adásul a saját játékosok volt, tehát még egy extra motiváltság is lehetett volna. Ehelyett az egyetlen kérdése az adott vezetőedző jelöltnek az volt, hogy rúgják ki bárkit, akit az egész NFL és minden szakember kér, hogy tegyék meg, mert egy paszkalap. Nem tették meg, nem is ment oda hozzájuk, most Dapelé azon a próbálkoznak, engem nagyon meglepne, hogyha jövőjek, amikor beszélgettünk erről, még olyan a vezetőedző. Texansnál pedig hát a maradék, aki így ott maradt, arra így rámutattak az egyikre, hogy ők nem rasszisták, és kinevezték Lauvit, nagyon önállap pedig még jobban meglepne, hogyha jövő ilyenkor vezetőedző lenne. Ami úgy szintén mutatja, hogy ahogy gondolkodtak, akkor mi azt sem érték fel rendesen, hogy nem kell volna kirúgni Kálét az előző vezetőedzőket.
Igen.
Emiatt, mint mondtam, ugye az ezeknél a szerződéseknél nagyon sokat számít az, hogy amiről szoktunk hallani, hogy miért nem akarnak kirúgni tulajdonosok vezetőedzőket, GM-eket. Az nagyon fontos, és most nagyon jól láthattuk idén, két szempontból is. Az egyik volt ugye a Gruden lemondás, a másik pedig a Meyer kirúgás. Ugyanis, ha kirúgnak egy vezetőedzőt, attól függetlenül, hogy mennyire volt botrányos, vagy mennyire nem volt botrányos, az összes fennálló garantált tartalma ki kell fizetni a szerződéséből. Tehát, hogyha a tulajdonos rúgja ki a saját hibájából az adott vezetőedzőt, akkor is ki kell fizetnie neki a pénzt, ellenben, hogyha a vezetőedző lemond, vagy visszavonul, akkor nem kell kimondani, nem kell kifizetni ezt a pénzt, mint ahogy Grudennél sem kellett ugye a fennálló 10 év, 100 millió szerződésből kifizetni valamit. Amit pedig kérdeztél korábban, itt megint felhoznám, hogy mivel ezek a szerződések szinte teljes mértékben garantáltak, ezért nem érdemes 3 év, vagy maximum, nagyon maximum 4 évnél hosszabb szerződést adni egy NFL vezetőedzőnek és egy GM-nek, mert 4 év alatt akkor ez fordulhat egy csapat, és vele együtt a liga is, hogy nem tudsz vele számolni, és lehet, hogy egy jónak tűnő társaság úgy omlik össze, és olyan problémák alakulnak ki, amik azt követelik meg, hogy elenged, akár a jó edzőt is.
Oké, ezekkel mind egyetértek veled, és úgy hiszem, hogy ez egy jó összefoglaló is volt ennek a témának. Oké, nekem csak egy kérdésem lenne. Szerinted az, hogy mennyire van hely az NFL-ben az, hogy a GM egyben edző, és az edző egyben GM? Tehát ez egy életképes modell-e, szükség van-e valóban szétválasztására ennek a két szerepnek, vagy hogyha találsz egy ilyen kompetens embert, aki kettő az egyben ezt el tudja látni, az maradhat, vagy ez mindenképp visszaüthet mondjuk a csapaton?
Ahhoz, ami nagyon komoly eredmény kell, mint ami Bill Belichick is adott az asztalra. Nagyjából még Andy Reid van ezen a szinten, és senki más. És akinek odaadták ezt a pozíciót, úgyhogy nem érdemelte meg, azok ki is buktak az NFL-ből. Úgyhogy szerintem most már fel sem erül amúgy a tulajdonosokban ez.
Oké.
Okay. Szerintem ez már nem van. Tehát hogy most aki, mondom, aki ezen a szinten van, az olyanból kettő ember, akiből az egyik ilyen is, és őnek is azért egy picit megfakult az a csillag az elmúlt években, mert nem voltak olyan jók.
Oké, és mit gondolsz, hogy kit érdemes előbb megszerezni? A GM-edet, vagy az edződet?
Ez sokat számít, hogy mondjuk rebuild lesz-e, vagy nem. De én azt mondom, hogy minden esetben a GM-et. Tehát okay. annak semmi értelmét nem látom, hogy, és amit de ezt úgy mondom, ezt valaki a végig gondolja, és a saját munkahelyén valószínűleg látott már ilyet, hogy van egy középvezető, aki fölül kirúgják az igazgatót, és hoznak egy új igazgatót. Általában nem működik olyan jól. Hát nem tudnak olyan jó stábot kialakítani. Emiatt is jobb, hogyha inkább az igazgató, és neki új emberei vannak. Emiatt látjuk azt, hogy ez úgyszint meglep, úgyszint normált szigetni, hogy miért küldik el a stábot. Azért már az új vezető hozza a saját stábát, akivel tud dolgozni, és maximum csak embereket, bizonyos embereket tart meg a régi stábból. A sportcsapatoknál határozottan igaz.
Oké. És hogyha már szóba került a GM, hogy akkor őt érdemes elsősorban először megszerezni, milyen a tökéletes GM? Hogy válasz GM-et?
Most nekem, ami a GM-re nagyon fontos az, hogy aki hozza magával azokat a szakembereket, akik egyrészt tudják a szerződéseket menedzselni, tehát úgy szint, hogy ne minél kevesebb dead money legyen, adott esetben nem csak az adott évre gondolja, hanem a következő évekre is gondolja, aki jó scout csapatot tud kialakítani, és alapvetően úgy építi fel a csapatát, hogy meg akarja nyerni a meccseket. Ebben nagyon sok minden benne van. Nagyon sokat halljuk, de ez annyiból áll, hogy alapvetően a csapat támadó egységére tedd a fókuszt. Emiatt én azt mondom, ezt mondtam egyszer egy korábbi adásban, hogy a védőedzőknek egyszerűen ki is kell lassan kopniuk egy 10 éven belül az NFL-ből, és csak vezető, támadó, koordinátor vezető edzők lehetnek, amire a legjobb példa Brandon Staley, aki tényleg egy nagyon-nagyon jó vezető edző, de annyira megölte a saját csapatát, hogy a támadó koordinátora használhatatlan volt, és emiatt le is csúsztak a rájátszásról, hogy ennél példa szerintem nem kell. Tehát, hogy kész, ennyi volt a vezető edzők védelmi korának, ezt meg kell változtatni. Ezen túl pedig, hogy a passz megállítására építs fel a csapatodat, tehát ahogy beszéltünk is róla, inkább a passzesreket és a koordinákat frizzesd meg. A scout csapatban pedig sokkal fontosabb az, hogy ne is annyira játékosokat nézzék, hanem nagyon fontos itt, ami van az a belső információk is, hogy inkább edzőket ismerjenek. Tehát inkább legyenek a különböző college edzőkkel jobban, és onnan kapjanak értékeléseket, mint hogy egy-egy meccset lássanak, és mondjuk amit látunk sajnos, hogy a combine eredményekre támaszkodjanak.
Okay.
Tehát, hogy ne a box számokat nézzék.
Uh-huh. És mit gondolsz akkor az edzőről?
Edzőn támondtam, támadó felfogású legyen, abból is inkább most ugye sokat számít, hogy az adott csapat hogyan felépítenek, tehát a Cleveland Browns-ban nem is igénylik annyira, hogy jó irányító legyen, ellenben hiányzik onnan egy jó irányító.
Mm-hmm. Okay.
Inkább a futásra vannak felépítve. A másik része meg az, hogy egészen másképp játszik egy dom csapat, egészen másképp játszik egy idegenben játszó csapat, és a többi, hogy egy olyan edzőt nevez ki, akin megvan az a proxy, megvan az a múltban látható eredmény, hogy ő minden egyes meccsre külön készül. Amitől én falra mászom, az a Tampa Bay Buccaneers, aki minden egyes tott meccsen ugyanazt játsza, lényegében tényleg, ezzel nyertek egy Super Bowl-t valahogy, nem tudom, hogy, de hogy valahogy nyertek egy Super Bowl-t, úgyhogy tényleg minden egyes meccsen ugyanazt hozzák, amire egyszerűen nevetséges egyrészt, hogy mert bizonyos csapatok erre elég jól felkészültek, és csúnyák kaptak abban az évben néha, ahogy idén is, mert a Los Angeles Rams hogy meglepően jól felkészült rájuk, az egy jó kérdés, hogy hogy jöttek vissza abba a bizonyos rájátszás meccsbe, de hogy nagyon fontos, hogy mindig alkalmazkodni tudjál, és akinek uh-huh. ilyen tapasztalat és ilyen proxy van, az a jó jelölt.
Oké.
Okay. Számomra.
Oké. Okay. Oké, okay. Ez mondjuk, úgy gondolom, hogy ezek jó érvek. És hát mivel többször lőtt ez a téma, és főleg itt az edzőkeringők folyamán, ami meglepően erős volt most ugye ebben az off-seasonben eddig, és hát úgy tűnik, hogy most már letisztult, hogy milyen edzői térkép is lesz most majd most az NFL-ben a 2022-es évre és szezonra. Arra lennék kíváncsi, hogy nagyon-nagyon sokszor feljött, amikor egy üres pozíció volt, Jim Harbaugh, Ryan Day, stb. A college football úgymond krémje a vezetőedzői pozícióban. Miért nem jönnek ezek az edzők, és szerinted érdemes-e egyáltalán college football edzőt hozni most egy NFL franchise-hoz?
Ugye van egy Facebook csoport, ahol mindenketten benne vagyunk, egy kicsit nagyobb Facebook csoport, és onnan beírtam, mikor volt idén is az edzőkeringő, hogy aki még egyszer beírja, hogy college vezető edző nevét bedobja, annak nyitok egy perset, és 1000 forint beledob. Egészen, tehát még ég és föld a kettő között a különbség nagyon sok szempontból. Amit most beszéltünk, hogy van a GM, és a GM-nek egészen másképp kell kialakítani magát a csapatot, mint az edzőnek, az college-ba másképp néz ki. Tehát a college-ba ott lényegében a játékos kell meggyőznöd, hogy hozzád jöjjön, és általában, hogyha top csapat vagy, akkor, és általában a top csapatoknak a vezető edzőt hozzák az NFL-be, ott lényegében inkább az, hogy a játékos akar hozzád jönni, és odabban te válogatsz belőlük. Ez az NFL-ben nem így van. Az NFL-ben pénz van, az NFL-ben draft van, de az NFL-ben nincs állatásod arra, hogy az adott játékos hozzád akar-e jönni, vagy nem. Inkább csak annyi, hogy a saját játékosodban is mondjuk inkább itt akar hosszabbítani, mint elmenni máshova, és tesztelni a piacot. Ez egy óriási különbség. És emiatt nem is látszik az olyan csapatoknál, ahol ilyen vezetőedző van, hogy nem tud jól együtt dolgozni a GM-mel. Ez baromi feltűnő. Egyik része, a másik része, hogy te is tudod, mindenki tudja, aki elmúlt 20-25 éves mondjuk, hogy egyszerűen más a fizimiskája egy 17 évesnek, egy 21 évesnek és egy 26 éves férfinak, ráadásul egy top sportolókról beszélünk. Egyszerűen szétszedik őket, és az a rugalmasság, az a gyorsaság és minden más, ami működik a college-ban, az nem fog működni az NFL-ben, mert szétverik a játékosodat. És lehet látni azt nagyon gyakran, hogy olyan passzokat hívnak, amit ugye a pálya közepére mindenki hallotta már ezt a kifejezést szerintem, aki nézze NFL-t egy 20-asabb ideje, hogy megöli, megöleti az adott kubi, vagy például az adott séma, az adott elkapót, amikor egyébként a linebacker vagy a safety mellé bepasszolják, és utána kap egy akkorát, hogy az egész meccsre így KO. Vagy megsérül. És ilyeneket rengeteget látunk az ilyen college edzőknél. És úgy szint a harmadik része, hogy a college-ban még sokkal kiemelkedőbb a futószerep, az NFL-ben, majd beszéltünk is róla, esik szét, és ezek a college edzők ezek nagyon támaszkodnak a futásra. És emiatt meg úgy szint nem működik az egész. Uh-huh. Emiatt látjuk azt, hogy tényleg beszélni fogunk most ugye egy rövid listán ezzel kapcsolatban, ott lesz a sikeres edző, de őnek is inkább a játékos állománya mentette meg, mint hogy valójában jó sémát hozott volna, vagy jó döntéseket hozott volna egy jó rendszerben.
Igen, ezzel kapcsolatban csak kettő dolgot hoznék fel. Ugye te mondtad, hogy persze egy szeretné, aki college edzőt dob be a edzőkeringő alatt, így úgymond a beszélgetésbe. Én mindig ugyanígy vagyok, amikor Kaepernick szóba jön, amikor egy üres irányító pozíció van. Ugyanígy gondolkozom erről, akkor én is általában készítem a perseit. Azt szerettem volna még egy picit megpedzegetni, hogy fizetések. Én úgy gondolom, hogy ennek is van egy nagyon-nagyon fontos szempontja, mégpedig az, hogy ugye azért van előnye és hátránya annak, hogy egy college edző úgy dönt, hogy átjön ezen a felbe. Ez rendben van, presztízs, stb. De anyagilag ezt sokan nem mérik fel, nem éri meg annyira átjönnie egy college edzőnek az NFL-be. Annyira nincs nagy rés ugye a kettő között. Mit gondolsz arra, hogy menedzsment szempontból, szihésen, és presztízs szempontjából egy edzőnek érdemes átjönni az NFL-be, mert be kellett egy teljesen más operációról beszélünk, ahogy mondtuk, scouting annyira, úgymond recruiting, bocsánat, annyira nem releváns az NFL-ben, viszont tényleg más egyéb szempontok is vannak. Mit gondolsz ezekről?
Hát ez a másik oldalnak a játéknak, hogy valójában magának az edzőknek se éri meg, a vezetőedzőknek átjönni az NFL-be, mert egyéb sokkal nehezebb. Sokkal nagyobb konkurenciájuk van, mert hamarabb kinőnek edzőt, tehát sokkal hamarabb kirúgják őket. Harmadik részről tényleg valamennyivel többet keresnek. Nem sokkal, de valamennyivel azért többet keresnek, ami ez egy vicc, megedzem, hogy megbeszéltük direkt külön, nem beszélünk arról, hogy a college-ban a játékosok nem keresnek pénzt, miközben kb. Ugyanannyi pénz van belőle az NFL-ben. A vezetőedzők viszont nagyon sok pénzt keresnek ott is. Miatt ez nem is arról szól, ez inkább szerintem ilyen kihívást nekik, meg egy ilyen ego boost. Ez a másképp sem mennyire tud működni, de és tegyük hozzá, hogy sokkal több munka is az NFL. Tehát te az, hogy állandóan éjszakáznak, rengeteg munkájuk van, tehát kb. Szezonat nem látják a családjukat, tehát sokkal nagyobb szívás is maga az, tehát emiatt nem is éri meg, és hát ami frusztrált is, hogy ma mi működött az egyetemen, az itt már nem fog működni, és emiatt is buknak ebbe bele. Mert nem tudnak, nincs is annyi idejük, hogy megtanulják az NFL állnak azokat a bizonyos különbségeit, amivel lehet, hogy utána már jól működne a saját rendszerük. De látunk most olyat, aki például Cliff Kingsbury, hogy jól tudott átültetni bizonyos dolgokat az NFL-be a college-ból, de az se volt elég. Tehát egy jó védelem, ezt pedig ezekre fel tud készülni, és ki fogja nyírni ezeket a felállásokat.
Igen, és hogyha ne felejtsük el, hogy ez őknek nincs egy GM, nincsen annyira owner. Jó, persze ott is van egy egyetemi, úgymond grémium, akinek felelni kell, viszont talán nincs annyira mikromanager, úgymond, szerintem egy edző, mint amivel találkozik mondjuk az NFL-ben. Tehát úgy gondolom, egy college edzőnek nagyon nagy kreatív szabadsága van, a playbook, play call-ok szintjén is akár, és maga az egész tényleg az a kis saját kísérletező területe lehet, és úgy hiszem, hogy ezt mi is láthatjuk, és beláthatjuk, hogy általában, ami a college futballban trend, az azért nagyon sokszor lecsapódik az NFL-ben, ha még csak lassan is, vagy csak részlegesen is, de azért a college football úgymond az NFL-nek az egyik legnagyobb farm és fejlesztő területe.
Ja, persze, nem értem, hogy a draft is onnan működik. Viszont akkor, ha már úgyis szóba került, akkor beszéljünk a három legrosszabb szerződésre az NFL-ben, vezetőedző szinten, mert ott jól vissza fog köszönni ez a gondolat.
Oké, nézzük akkor szerinted, hogy melyik a három jelenleg legrosszabb szerződés.
Ahogy mondtam, hogy ilyen pontos számokat nehéz megtalálni, úgyhogy nem is abban mentünk bele, hogy pontosan mennyit keresne, bár az első az őről a pont tudjuk, és pont elmondom majd egy másik rész, amiről már szó volt. A harmadik legrosszabb az Pete Carroll. Nagyon fontos, hogy Pete Carroll sikeres, tehát ezt mindenki tudja, ezt nem is veszük el tőle, hanem itt kifejezetten a jelenlegi 2022-es helyzetről beszélünk. Én nem értem, hogy Pete Carroll mit keres ott. Ráadásul úgy, hogy most eltérdelték Russell Wilson-t, így meg pláne sem értem, mert nincsen, hogy ott van, tehát nem is tudom, miért volt inkább vissza, tehát nagyon fontos, aki nem tudná, ő a legidősebb vezetőedző, tehát elmúlt 70 éves a csávó, és az elmúlt évben pedig már láttuk, hogy nem az, hogy nem tud megújulni, hanem egyre jobban ragaszkodik a régi stílushoz, ami egyre kevésbé működik. És nekem mindig elmondom, szerintem már itt is elmondtam, a legfeltűnőbb csapatnál a szezon közül, amikor jól kezdik a szezon, és a szezon közi leolvadások, azok annyira bemutatják azt, hogy lehet, hogy kitaláltál egy jó új dolgot, vagy egy új sémát, de arra fel fog készülni egy csapat, meg amúgy, ha eljutsz erre rájátszásból, mert jobb védelmek lesznek, azok egyszerűen le fogják ezt torkolni, és esélyed sincs, egyszerűen Pete Carrollnak ki kell mondani ezt, hogy ő kiöregedett az NFL-ből. És így, hogy a csapata romokban hever, nem értem, hogy mit keres ott. És mondom, ez nem a személy ellen szól, és nem az eredménye ellen szól, hanem a jelenlegi 2022-es aktuál helyzethez kapcsolódik.
Szerinted ők bíztak abban, hogy Wilson marad? Tehát ez volt az ő alapvetésük, hogy oké... Okay.
Nem tudom elképzelni. Lehet, bár nem tudom elképzelni.
De akkor...
Én például az a baj, hogy én szerintem ők szerintem hogy Jam Adams-et is el fogja passzolni, csak ugye nem merték így elsőre, mert az még cikibe lett volna.
Világos. Egyetértek a pikkel. Számomra érthetetlen az, ami az elmúlt pár évben történt, és ugye tudjuk azt, hogy maga a legendás Seattle Seahawks, az a Legion of Boom, stb. Az majdhogy nem egy ilyen úgymond egy-kettő éves draft időszaknak az eredménye volt. És ez picit úgy egybecseng azzal, hogy amikor Pete Carroll ugye a Patriots-os időszaka után egy szűk 10 év, azt hiszem 8 évet töltött el a college futballban. Igen, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mintha maga végezte volna a scoutolást. Pontosan tudta szerintem, hogy ő kiket akar abban az időszakban, amikor összeállította azt a bizonyos játékos keretet, ami tényleg egy varázslatosan jó csapat volt.
Igen, de abban már nem is volt. Az, hogy ennyire bejöttek azok a pikkek, mert most meg tényleg Richard Sherman, azt hiszem 6. körös pick volt, és az egyik legjobb corner volt abban az időszakban. Úgy szintén, hogy Wilson is 3. körös játékos volt, tehát ez mászli volt, hogy ennyire belenyúltak ezekbe, és ez pont ez volt fel a baj, hogy igazából ő húdosokat nem tett hozzá ez a csapathoz. A másik, amit még így hozzátennék, hogy oké, ez az időszak megtörtént. Végig ment ez a hullám, és hogy nem tudott megújulni úgy, hogy a csoportjában ketten Super Bowl-t játszottak ebben az időszakban. És nem tudtak reagálni rá.
Igen, és az elmúlt időszakban a draftokon pocsékon teljesít, úgy gondolom, a Seahawks. Egy-egy játékos jó, rendben, de összességében a nagy képet tekintve nem tudnak egyszerűen rebuildelni. Tehát még továbbra is gyakorlatilag most kerültek el az utolsó személy is ugye annak a Pete Carroll kezdő Seahawks-os időszakából, és nem annyira látszik, hogy innen van egy következő lépés, szóval a Seahawks számára most ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet. Egyetlen dolog van, amit most így azért elhintek, hogy még szerintem ők arra számítanak, hogy egy high profile stabil irányítót tudnak szerezni, és még azért van a piacon egy, akiről pont ugye mostanában derült ki, hogy...
Meg a másik, most gondolj bele abba, hogy ha Russell Wilson szembelt amögött a fal mögött, ott a bárkit berakadsz, tehát semmi értelme az egésznek.
Hát te be Watson-t, ugyanaz a stílus,
de pont ez, hogyha ha Russell Wilson sem ment, akkor őnek is sem fog menni olyan minőségben a liga legerősebb csoportjában.
Jó, ez igaz. Ez igaz.
Erről szó, nem értem, igen, itt a rebuild van, amivel semmi gond nincsen, ilyen megtörténik. Ez a nyert egy Super Bowl-t, 2-t játszottak, ő egy top csapatnak volt a vezetőedzője.
Ez így van.
De nem kell magára húzni, hát 70 évesen ezt az egész szenvedést nem most fog jönni.
Igen.
Nem adja át egy frissnek.
Igen, ez kicsit olyan Bill Belichick helyzet volt a Brady-s időszak után, hogy miért akarja ezt Belichick újra elkezdeni. Most mondjuk úgy tűnik, hogy ott legalább valami kialakulóban van.
Még egyszer, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A csoportjukban van 3 rájátszás csapat, és a Super Bowl győztes. Ennél, tehát tényleg itt, ha az AFC délben lennének, akkor nyilván nem beszélnék így róla, mert lehet, hogy akkor Egészen más lehetőségek lennének, de itt most a jelen helyzetben egy ember élete is véges, ő neki abszolút nem kell szégyenkezni. Amikor visszavonul, semmilyen módon, ez van, ez történt a végén. Jó, hát a második, ugye a második legrosszabb szerződés, az lásd család ismét egy college kinevezés, Cliff Kingsbury, aki ugye a Texas A&M-ről ment Arizonába, és ott lett a vezetőedző, és ráadásul őnála nem mentség, hiába jutott most a rájátszásba, őnála nem mentség az elmúlt éveknek a rossz teljesítménye, ugyanis ő hozhatta lényegében majd, hogy nem szinte a saját irányítóját. Az egy-egyedikkel. Tehát ő pontosan ő megkapta azt az újjáépítést, amiben most kerül, nem értjük, hogy miért kezd bele, és az első évben nyilván nem vártunk semmit, a második évben megint csúnyán leolvadtak, hogyha ráolvadásokról beszélünk, és idén is csúnyán leolvadtak 7-0-ról. Elbukták a csoportot, és ők estek ki először úgy, hogy a másik kettő pedig ugye játszotta az NFC döntőt, de egyébként meg is nyerte a Super Bowl-t. Tehát megint az látszik, hogy azért is fontos, mert az a másik kettő csapat, a Niners és a Rams, hogy azok erős védelmek. És hiába hozod a college-os, jól működő, rafkós, kimozgós és minden másos játékodat, míg az irányítód is hozza ennek a minőségi részét, egyszerűen a jó védelmek ezt ki fogják nyírni. Pláne, hogyha nincsen jó falak. Tehát se a csapat nem lett jól építve úgy, hogy az egyik legtehetségesebb keretnek kéne lennie, az alapján milyen játékosok vannak benne, nyilvánvalóan sok öregednek ki. Megszereztek egy DeAndre Hopkins-t, akit abszolút nem tudnak használni, ami egy az egyben edzői hiba, és a másik az, hogy most volt ugye ez a balhé az irányítóval, hogy elvileg, amit el tudok képzelni, hogy igazából az ő nyakába akarták varni azt, hogy miatt a bukták el a rájátszás meccset, miközben nálam az kifejezetten jó, Murray is volna ezt többekat csinált, de a rájátszás meccs kiadta azt, hogy na ezért. Azért, amit ott csináltak, azért nem szabad college edzőt hozni az NFL-be. Mert nem működnek azok a sémák egy erős csapat ellen egy rájátszásban.
Igen, ez érdekes. Meg ugye az Erréd azért nem akar még annyira betörni az NFL szintjére. Persze vannak olyan kólak, tehát ott van a négy elkapó, stb. Persze értjük ezt, de mi mindig nem ez a vezériránya az NFL-nek. Igen.
Ha nem a Tampa Bay Buccaneers vagy, akkor nem nyersz egy Super Bowl-t.
Igen, meg van a híleszíne annak a csapatnak, és úgy gondolom, hogy Kyler Murray is találkozott egy plafonnal. Azért most azt is be kell látni, hogy nem tudja támadni meg fel a pályának a belsejét. Vannak azért ott is úgy gondolom, hogy limitációk, amiket még talán úgy gondolom, hogy nem tudott meg fel korrigálni Kingsbury. Én nem tudom, hogy engem...
Nem megy neki a rollout, az annyira mutatja, hogy nem NFL kész.
Igen, nekem van...
Ha valaki ezt nem tudná, hogy a kifogásnak hívják, amikor egyébben ugye centrál indulva elindul az egyik irányba, egy kifelé a vagy ugye így hátulra, hogyha elő van az öt ember, ő van ugye a centrál alatt, és ugye onnan megindul, és elkezd szándékosan az egyik irányba kifutni, és onnan passzol, ami egy alapséma. Tehát ezt college-ba is játsszák, és nagyon nem megy neki.
Ezek ez Watson, de jól csinálja.
És megedzem, ez egy Justin Fields. Igen. És az egy olyan séma, ami segít az irányítónak, és neki nem megy. Jó, mellette megy neki a nagy játék, ami meg más ilyen rollout-ot jól játszunk, például Mayfield-ből hiányolunk, de hát, ez az a szint, akit lehet, hogy lehet. Tehát az, hogy most ő egy óriási szerződést akar, én nem tudom, ez hogy gondolja. Tehát én például az Arizona GM helyében biztos, hogy nem adnám meg neki.
Igen, hát itt ugye, meg hát ugye elég erős volt a földön futással, és ameddig ugye sosem nem meg tudta lépni ezt a következő szintet, Murray-től még talán egy picikét várjuk, hogy a levegőben is ugyanolyan kiegyensúlyozott legyen, úgy gondolom. Oké.
Ki? Tudjon jól szisztémába játszani. És ez nem egy nagy elvárás egy kezdőirányítól.
Igen, és engem amúgy őszinte legyek, engem egy picit meg is lepett Kingsbury-nek most a hosszabbítása. Engem ez most meglepett. Én arra számítottam, hogy itt billegés lesz, hogy inkább azt fogja mondani a Cardinals, hogy keressünk mást, mert itt azért nagyon all-in-re mentünk, itt azért veteránok jöttek, nagyon súlyos pénzekért, stb. És ez messze nem tűnt úgy, mint egy contender csapat. Főleg az év végére. Az év végére teljesen...
Ez a GM miatt is van. Tehát a GM ezzel mondom, a saját szerződését is meghosszabbította.
Jó, ez igaz. Látod, ez igaz. Ez igaz.
Ez a politika, ez már semmi közönt a teljesítményekhez. Jó, szerintem menjünk akkor az elsőre, örök kedvencünkre.
Húha. Mondd, kérlek.
Matt Rule. Hozol, annyira hülye vagy, hogy hozol College Ball vezetőedzőt. Miért adsz neki 7 év 70 millió dolláros szerződést, Peti?
Meg egy milyen programból hozol?
Mi az elképzelésed?
Nem tudom. Számomra az értetetlen.
Mit akarsz? És elhozod egy olyan csapatba, amit újra kell építeni, ahol elengeded a franchise irányítót, hozott Teddy Bridgewatert 3 év 60 millióért, meg ilyen meg hasonló csodás szerződések. Egy olyan helyzetben, ahol egy új tulajdonos van, egy olyan tulajdonos, akinek van NFL tapasztalata, mert résztulajdonos volt a Steelersben. Uh-huh. És azért, tehát most tudod, hogy miért szivatlak, mert te mondtad, hogy te nagyon, nagyon bizakodó vagy a Panthers kapcsán, és én mondtam nyáron is, hogy nem tudom, mit látsz ebben a csapatban.
Okay.
Én szerettem volna, hogy Sam Darnold bejöjjön, hogy ha cserélsz egy Kubért, aki megbukott, minek hívod le az ötödik éves opcióját?
Nekem Rule úgy tűnik, akkor inkább így fogalmazok. Vannak olyan emberek, akik tudnak szépen orgonán játszani, és vannak olyan emberek, akik tudnak orgonát építeni is, mondjuk. Rule szerintem szépen építi ezt a csapatot, de képtelen lesz ebből a csapatból egy normális rendszert, sémát összerakni. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ő összefogja ezt a rendszert úgy, hogy ez működhessen. Viszont az alapkövek, akiket hozott és draftolt és elkezdett felépíteni, azok úgy gondolom, hogy nagyon jók. Ezért voltam miattuk izgatott. Tehát nekem a J.C. Horntól kezdve stb. Minden ilyen lépésével jó. Én tökéletesen egyetértettem eddig. Nagyon tetszett, kivétel ez az irányító kérdés. És most egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon bronkószi úton vannak, ahol azt mondod, hogy amúgy jó ez a keret, viszont kéne egy jó irányító, és kéne azért egy olyan offenzív séma, aminek működnie kéne.
Mert abban igazad van, hogy stabil játékosokat hoztak. Ami kell egy olyan csapatba, ami alulról jön föl. De utána nem volt sem olyan igazolásuk, meg, és drafton sem, tehát drafton is jó, igen, kezdőjátékosokat húztak, de semmi, tehát tényleg szín kívül, ami egy futó, és nem beszéltük, hogy a futók mennyit érnek, nulla star power van ebben a csapatban. És J.C. Horn se ilyen. Nekem ez a bajom, hogy igen, tehát amilyen játékosokat hozott, azok tipikus olyan játékosok, akik college-ban jól működnek. De itt, és úgy, hogy ez egy gyenge csoport. És egy gyenge csoport 3-0-es kezdésében összehoztak egy 5-12-t. Nem, de meg amúgy a csávó, tehát most, még ha működne is az a rendszer, amit ő akarna, akkor sem működne, mert tehát lehet látni a futásra akar építeni, lehet látni, hogy alapvetően egy nem túl szimpatikus személyiség, és minden más, és tényleg szó szerint a csávó kirúghatatlan.
Hát ilyen edző,
$428 millió dollár dead money-a lenne, ugye, a tulajdonosnak utána. Tehát még megszabadulni se tud tőle.
Hatalmas ára
volt. De ez is megint remélem, hogy annak volt ugye a proxia, hogy ne adj 10 meg 7 éves szerződést edzőknek, vagy GM-eknek, mert csak rábaszhatsz.
Ez mellé ment, ez tényleg nagyon látszik. Ez eszméletlenül mellé ment. És tényleg... A star power-rel egyetértek, nagyon jó tehet, nagyon sok talent van abban a csapatban, akkor fogalmazunk így.
Brian Burns, J.C. Horn, én szeretem a Duane Brown, ugye a nose tackle, akit hoztak, én nem szeretem a nose tackle-öket. Tényleg, nem rosszak. Én ezt nem mondom, hogy rosszak, hanem az, hogy egyesével játékosokat hozol, az nem feltétlenül koncepció. Együtt nem biztos, hogy jól van a dolgozni, és a másik, hogyha együtt nem tudnak jól dolgozni, az edző hibája. Érdekes lehet, hogy majd egyszer, hogyha meglátjuk akkor, hogy viszont ki az, tényleg mondom, Jim Harbaughon kívül a college-ba, akit el tudsz képzelni, hogy az NFL-be fog jönni a következő években?
Hát... Én nem vagyok annyira optimista, hogy ezek a college edzők annyira át fognak ide járkálni. Én
Pláne Myers után.
Igen, ez egy rossz
Az nagyon
tapasztalat.
az sokat számít most, hogy rájönnek azok az edzők is, hogy még egy éven belül is ki lehet róni egy nagy nevet, és utána meg nem fogják visszamenni a college-ba.
Az a baj, nem szeretném azt csinálni, hogy akiket én szeretnék ott látni, mert nem látom realitását lenyelek, hogy egy Ryan Day-t megszerez, Saban sem akarja ott hagyni szerintem azt az Alabama programot. Én hol... Jó, hát volt már, igen, Harbaugh-t sem hiszem, hogy vissza akarja
jönni. A legjobb, hogy ez valaha, de ő megbukott az NFL-be. Egy nem rossz csapattal.
Egyértelmű, egyértelmű, egyértelmű. És nem egészen látom, hogy ki az, akiben lenne hajlandóság, hogy átjöjjön. Tehát itt most tényleg olyan college futballban most annyira összerázódtak úgy gondolom az erőviszonyok, és talán ez az egyetlen dolog, amiben szerintem a Covid év most nagyon sokat segített, hogy itt tudtak maradni plusz egy évet potens irányítók, transferportál megnyílt, és így lepték el gyakorlatilag a már 5-6. Évüket taposó játékosok, hogy szerintem most izgalmas college programban edzőnek lenni. És ugye itt most beszéltünk arról, Penn State-nek is most hosszabbított az edzője. Nem, én nem látok olyan edzőt, aki ott tudná hagyni most a programját, és azt mondani is, hát Matt Rule sem egy elit programból jött. Nem tudtak, elit program, hát örüljünk, hogy a pozitív mérleget tudod hozni a Temple. Szóval én nem egészen látom, hogy miért lenne vonzó jelenleg az NFL a college edzők számára. Tehát tényleg fizetés, itt tenyőrökről beszélünk, itt azt mondom, hogy itt egy edző, hogyha megkapja a HC pozíciót, 5 évig stabilan bebetonozza magát. Ők nekik nem, nincs is egy olyan eredmény kényszer rajtuk, mint ami mondjuk az NFL edzőkön. Mert most miért? Itt a Big Ten-ben nem várja senki se, hogy most nagyon nagyot robbantson egy kisebb program. Hozzanak a draftra 2-3 embert, aki miatt beszélnek rólunk, legyen jó megítélése a programnak, alkosson egy jó kultúrát, legyenek nagyon sok szurkolók, alumni, és mindenki elégedett lesz, és 10 évig csinálhatod ezt, ha belegondolsz. Majd, hogy nem NFL edzőnek a fizetéséért.
Igen, meg a másik az, hogy tegyük hozzá, hogy az iskolának hogy az is megéri, hogyha több diák megy oda, aki nem a futball miatt megy oda, hogy csak tanulni megy oda, de hogy a futball is vonza őket.
Persze, mondom, terem csalom.
Emiatt lehet, hogy nem vagy annyira jó edző, de pont annyira vagy izgalmas, hogy emiatt ugye bevételben megéred a pénzedet.
Így van.
Jó, szerintem ennyi, úgyhogy hál' Istennek, remélem, hogy ez így lesz, tényleg, hogy most lehet, hogy majd egy-két ígéretes név álljon, és lehet, hogy meglátom majd egyet, aki működni fog. Akkor mindig el kell mondani, utána felmenthessük magunkat. De szerintem ennek itt most egy korszakváltás van az NFL-be, izgalmas lesz látni 20-as éveket, és nagyon várom, hogy milyen lesz idén a draft.
Így van, köszönöm szépen Alex, hogy itt volt és aztán beszélhettük. Szerintem nagyon sok érdekes információt osztottál meg velünk, nagyon sokszor még én is a homlokomra csaptam, hogy ezt nem is tudtam. Szóval tényleg köszönöm szépen, hogy ezt mind megosztottad velünk. Köszönöm szépen minden hallgatónak, aki végighallgatta velünk ezeket az epizódokat. Nyugodtan nézzétek vissza a korábbi Big Biz epizódjainkat, ahol szintén Alex mesélt nekünk már nagyon sok rebuildről, franchise modellekről, stb. Tehát nagyon érdemes végighallgatni azokat az epizódokat is. Még egyszer köszönöm, Alex, hogy itt voltál, és ne felejtsétek el, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!